Engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket a Minden Tudás Egyetemek Klub ma esti rendezvényén, itt a Kogár Galériában. Humán genomikáról fogunk beszélni a mai alkalommal, és 3 hét múlva ennek folytatásaképp a humán genomika kifejezetten etikai kérdéseit fogjuk megtárgyalni. Engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket, Mogyorosi Dorottyát, Falus András professzort, Váradi András professzort és Szevik Imre tudományos munkatársat, és a beszélgetést Egyed László úr fogja vezetni, akinek külön köszönjük a közreműködést, és jelzem önöknek, hogy vendégeinket én kértem meg arra, hogy nyakkenőjüket vegyék le, egyre jobb az idő, nem akartuk őket a lámpák fényével még ezzel is terhelni. Jó beszélgetést kívánok önöknek, parancsoljon!
Szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon örülök, hogy ilyen sokféle vendégünk jött el, akik a genomikának a legkülönbözőbb oldalaiban érdekeltek. És én emlékszem, hogy annak idején, talán a 70-es évek elején, közepén támadt először riadalom a kutatók között, amikor rájöttek arra, hogy a genomika milyen, akkor még genetikának hívták, még a genomika kifejezés nem is létezett, milyen hatalmas eszközöket ad a tudomány kezébe, olyan eszközöket, amiknek már bizony etikai következményei is lehetnek. És akkor azt mondták, hogy itt most álljunk meg, egy picit hagyjuk abba, gondolkozzunk ezen a dolgon, hogy szabad, nem szabad, mit szabad és mit nem szabad, és majd utána folytassuk. Attól félek, hogy ezt azért nem sikerült egészen átgondolni, de egy idő után, miután kiderült, hogy a legnagyobb félelmek azért nem igazolódtak, folytatták a kutatásokat, és azóta is sokszor rendszeresen felvetődik az, hogy gondolkozzunk azon, hogy szabad-e ezt vagy azt a következő lépést még megtennünk. És ugye megszületett a genomika, amelyik már nem csak azt a képet rajzolja elénk, hogy ezek a bizonyos nukleotidok hogyan helyezkednek el, ezeknek bizonyos csoportjai milyen fehérjék termelődését vezérlik, hanem már az egésznek a dinamikáját, az életben való részvételét is próbálják tisztázni. Tehát most már egészen fantasztikus távlatok nyíltak ki, és ezek a távlatok bizony nem csak a pozitív, hanem a negatív irányba is mutatnak. Ugye a legutóbbi riadalmat azt hiszem, nem tudom, jól mondom, mert Dolly a bárány okozta, amikor kiderült, hogy egy állatot klónoztunk, hát, ja Istenem, most majd akkor embert fogunk klónozni. Azt hiszem, azóta ekkora riadalom nem volt a genetikában. Viszont azért időről időre felvetődnek bizony komoly etikai kérdések, mit szabad, mit nem szabad, és az előbb itt Váradi Andrással arról beszéltünk, hogy nekik bizony van ebben tapasztalatuk. Úgyhogy András, arra kérlek, hogy kezd el te, meséld el ezt a történeteket, amennyire tudom.
Én tudtam, hogy nagyon meg fogom bánni, hogy mi előtte beszélgettünk, mert...
Ez néhány mondat volt. Én sem tudom, mit fogsz mesélni.
Mert amivel én találkoztam, az nem riadalom volt, és lehet, hogy nem is illik a bevezető szavakhoz. Én azért, ha megengeded, egy picit reagálnék arra, amit mondtál. Az igazság az, hogy azok a szabályozások, önkéntes moratórium, amit a kutatók a 70-es évek elején magukra szinte, azt hiszem, kerek egy évig kötelezően betartottak, amíg kidolgozzák a rekombináns DNS technika vagy kutatási stratégia, amelyik tényleg megváltoztatta igazából az élettudományokat, annak a módszertanát, és főleg a biztonság technikáját, az azt gondolom, hogy 100%-osan bevált. Ugyanis azóta nem történt sem a laboratóriumokban, sem sehol ebből kifolyólag baleset, ha betartották az előírásokat.
Enélkül történt volna?
Enélkül történhetett volna, igen. Enélkül történhetett volna, ha ugyanis nem voltak előírások. Az arra szolgált, hogy megalkossák, és Magyarországon is törvényben, ugye, rendelkeznek a DNS, rekombinás DNS munka szabályairól, hogy nehogy veszélyeztesse az ember a környezetét, vagy magát a laboratóriumi személyzetet. Most amikor a genom érába beléptünk, ami azt gondolom, hogy inkább a 90-es évekre esik, talán jól fogalmazunk, akkor azok az etikai problémák, azok nem ilyen jellegűek voltak, hanem egyszerűen nem technikailag, hanem tényleg etikailag és filozófiailag, morálisan találta magát szembe az emberiség, nem a kutatótársadalom, hanem azt gondolom az egész emberiség, olyan kérdésekkel, amelyeket azelőtt nem volt értelme föltenni. És ezek közül is én személyesen nem azt gondolom, hogy a legnagyobb riadalmat mondjuk a klónozás okozza. Lehet, hogy a
külvilág média... számára így tűnt.
Igen, de azt gondolom, hogy igazából...
Tehát én nem azt gondolom, hogy a kutatók riadalmát okozta, hanem a külső szemlélők riadalmát, hogy hová visznek minket ezek a tudósok.
Értem. De azt gondolom, hogy konkrétan, ugye most nagyon megnézi az ember, hogy ebben a genom érában melyek azok a területek, amelyek a kutatás vagy a tudomány előre haladtával a társadalom számára is hasznosak, akkor azok az orvostudományban, új terápiás eljárásokban, az emberiség evolúciójának a jobb megismerésében, az élővilág jobb megismerésében, ilyenekben manifesztálódnak, és lehet, hogy tévedek, nem gondolkoztam rajta, de talán az egyik komoly riadalmat az okozta, amikor a génterápiában egy beteg meghalt. De ott sem tartották be sajnos az előírásokat. Nagyobb riadalmat okozhatott volna, bár egy ember halálánál nagyobb riadalom talán nincsen, amikor két kisgyerek minden akkori tudásnak megfelelően betartott génterápiás beavatkozás után, vagy annak valószínűleg annak a következtében egy másik súlyos betegségben megbetegedett. Ezekről talán érdemes részletesen beszélni, de azt gondolom, hogy az egész genom éra és a Human Genome Project, mint egy óriási tudás anyag, amelyik most fejlődik és előttünk áll, az nagyon megváltoztatta a tudományt, még egyszer mondom, talán az orvoslást, azt is, hogy hogyan gondolunk mi arra, hogy az emberiség milyen régebben, vagy úgy mondtuk, hogy rasszokból áll, mai tudásunk alapján, amelyik nem a nagyon-nagyon régi, azt gondoljuk, hogy az emberiség egy rassz, amit lehet, hogy most
nem... Régóta, nem?
Hát azért azt, igen, lehet, hogy gyanítottuk, igen. Attól
de
igen.
Már...
lehet, hogy én... És hát szóval ezek azok a kérdések, amelyeket külön-külön meg lehet nézni, mert valóban a tudományban is jelentett valamekkora riadalmat, ahogy említettem, a új terápiák, ott hát egészen drámai dolgok történtek, lehet ilyen anekdotisztikusan elmondani, a mi praxisunkban, én ugye biokémikus vagyok, de egy laboratóriumban minden már legalább 15 éve olyan kutatási eszközök, módszerek állnak rendelkezésünkre, hogy genetikai diagnosztikát tudunk végezni, illetve módszereket tudunk kidolgozni genetikai diagnosztikai programokhoz. És ebben mi nagyon szívesen kezdeményeztünk ilyen programokat, már most 15-16 évre visszamenőleg, majdnem az elsőket Magyarországon, és aztán részt is vettünk bennük, természetesen nagy orvoscsoportokkal, klinikákkal együtt. És az egyik nagyon érdekes ilyen program, szembe találkoztam, én akkor láttam először, hogy az etikai, morális problémák azok nem csak modellek, hanem valóban bele lehet ilyenbe futni. Az egy nagyon fontos dolog volt, mert mi elkezdtünk foglalkozni egy olyan öröklődő rákbetegséggel, amelyik szerencsére nagyon ritka, de ugyanakkor nagyon-nagyon súlyos. Ez a pajzsmirigy ráknak az egyik formája, amelyik úgy öröklődik, hogyha egy családban ilyet diagnosztizálnak, akkor a következő generációban minden második megszületett gyereknek, tehát 50% az erőssége statisztikusan annak, hogy az a gyermek is azzal a mutációval születik, amelyikből nagyon nagy valószínűsége, majdnem 100%-os valószínűséggel ki fog alakulni ez a rákbetegség, amelyik nem jól operálható és nagyon rossz a prognózisa. Na most, mi kidolgoztunk egy olyan módszert, hogyha egy ilyen családot az orvos fölhívja a figyelmünket egy ilyen családra, akkor mi a családban megkeressük a mutációt, majd végigmegyünk a családtagokon, és meg tudjuk mondani, hogy az ma még egészséges mondjuk gyermekekben, melyik az a gyerek, amelyikben megvan a genomban ez a mutáció, és akkor nagyon nagy az esély rá, hogy az élete során kialakul a betegség, és melyik az, akiben nem.
Most akiben... Nagy nem is tudom, megrázkódtatás lehet az orvosnak megmondani valakinek, nem?
Hogy, hát én azt hiszem, hogy az orvosok ebbe talán genetikai tanácsadók.
Közölni a halálos ítéletet.
Hát ez nem halálos ítélet, egyáltalán nem halálos ítélet. Nem,
mert... Most mondtad, hogy rossz a prognózis, majd nem biztosan kialakul, így nem van. Gyógyítható, hát akkor ez mi más, ha nem
ez,
halálos
ítélet? Ez azért
ítélet.
Nem halálos ítélet, mert ha... Nem, igen. Mert el lehet távolítani a pajzsmirigyet. Ez egy drasztikus dolog, de pajzsmirigy nélkül kiválóan lehet élni.
Értem.
Nagyon sokan élnek, hogy élünk pajzsmirigy nélkül, mert egy gyakori betegségnél elszokták egyébként, de ártalmatlan betegségnél. Eltávolítják, és akkor legrosszabb esetben hormonpótlást kell minden nap bekeverni, vagy minden héten egy tablettát, és tökéletesen jól lehet élni. És fölmerült, mivel ez ritka betegség, hát nem volt kialakult protokoll, hogy ezt hogyan kell ezeket az eseteket kezelni. Különböző országban különbözőképpen kezelték, de nagyon sok országban kialakult az a protokoll, hogy ha bár egészséges az a gyerek, vegyék ki egy ilyen viszonylag egyszerűbb műtés során, távolítsák el a pajzsmirigyet, mert akkor biztos, hogy nem fog kialakulni ez a rákbetegség. És a magyar orvostársadalomban, amelyikhez hát nekünk aztán így nem volt igazából közünk, csak nagyon érdekes volt, hogy kialakult egy vita, mert nagyon sok orvos azt mondta, hogy ő etikailag megengedhetetlennek tartja, hogy egy egészséges emberből egy egészséges szervet eltávolítsanak. Mert ugye ez meg kell érteni egy csomó mindent, hogy ez egy, a gén szintjén ez egy biztos diagnózis, a rizikó a statisztikailag megfogható, tehát az nem biztos, de nagyon magas. És ebbe különböző állásfoglalások keletek, amelyek nem a mi dolgunk volt, mert mi csak a laborban pipettáztunk, kicsit hosszú lett ez a bevezető, de akkor szembesültem én egy 5-6 évvel ezelőtt azzal, hogy olyan dolgokkal kell szembenéznie a társadalomnak, a betegnek, az orvosnak, amelyek nem voltak szokványosak korábban. Egy másik nagyon érdekes eset volt, ha már így anekdota, az az orvos egyetemen történt abban a programban, hogy nem vettem részt, de az még drámaibb, az egy nagyon-nagyon súlyos idegrendszer, idegi sorvadás, a Huntington betegség. Egyik modellje a nagyon súlyos genetikai betegségeknek. Ahol szintén, ha mutáció létezik, akkor biztos, hogy valaki 40, általában 40-50 éves korára borzasztó súlyos, halálos, kimenetelű leépülésben fog szenvedni. És ebbe a programba besétált egy kismama, aki terhes volt. És korai állapotban volt a terhesség, és azt mondta, hogy az ő családjában a felmenői között nagyszülő, nagybácsi, ez a betegség előfordult. Se az ő édesapja, az apai oldalon, sem ő maga nem szeretné megtudni, hogy vajon ő ezzel a mutációval születette vagy nem. A papa 40-es éveiben volt, nem volt beteg. Viszont a magzatot akkor nem szeretné világra hozni, hogyha ez a mutáció ott megvan. Na most ez egy megoldhatatlan probléma, mert ha ott van a mutáció, akkor meg kell mondani, akkor ő is beteg lesz, meg a papája is.
És ez viszont tényleg halálos ítélet.
Ez, ez ma halálos ítélet most még, hát ha csak valami szerencsés terápia nem lesz. Ha nagyon hosszúra...
De nem, mindegyen... ez itt nagyon izgalmas dolgok, folytasd. Mi lett a vége? Hogy tudták ezt a dolgot kezelni a végén?
Hát elmagyarázták az anyának, hogy el kell döntenie. Tehát itt nem, ugye nem lehet titokban tartani. Bevallom őszintén, nem emlékszem egészen pontosan. Hát elvégezték a vizsgálatot, és nem emlékszem a kimenetelre. Nem a mi laborunk, ez ma a mi laborunk részvételével folyt, de ez is egy magyarországi példa. Tehát még egyszer azt akarom mondani, hogy olyan dolgok kerülnek elő, amelyeket még kitalálni is nagyon-nagyon nehéz lenne. Ugye, mint kuriózumot, és ezek a való életben valóban
előfordulnak. És muszáj velük szemben nézni,
és ugye itt sokat fogunk arról beszélni, hogy a genetikai információt hogyan kell kezelni, hogy az az egyének a joga, hogy titokban,
joga, ugye?
Titokban legyen. Ő is mondhatja azt, hogy nem mondják meg még ő neki sem, de hát itt nem lehetett titokba tartani.
Dorottya, itt nagyon bólogat, meg nagyon látszik, hogy ez a szívéhez szól.
Igen, meg sok minden gondolat elindult bennem. Legelsősorban az, ahogy én következzem ugye a professzor úr után, hogy a jog jellegéből adódóan el kell ismerni, hogy a tudomány után kullog. Mivel az a jellege, hogy bizonyos emberi magatartás formákat, együttélési formákat szabályozzon, ezért nem tud előre kitalálni ilyen dolgokat, amit ugye elmondott a professzor úr, hogy még egy tudósnak is nehéz, hát még egy jogásznak. Annak ellenére, hogy sokan azért a joghézakokban tudnak kreatívak lenni. Az első legfontosabb szerintem az, és talán erről érdemes beszélni, hogy miért olyan speciális ez a gén jogi vagy akár etikai szempontból, mert ez egy olyan egysége az emberi szervezetnek, ami egyrészt komoly nem szerzői jog, hanem személyhez fűződő jogosultságokat, adatokat tartalmaz. Ráadásul olyan adatok ezek, amelyeket nem lehet megváltoztatni. Mert mondjuk egy nevet bizonyos jogi garanciák között meg lehet változtatni, egy emberi gént nem. A másik specialitása pedig az, hogy nem csak az adott személyre vonatkozik, hanem a családjára is. Sőt, nagyon sok generáción át hordozhat bizonyos információkat, tehát a következő generációk jogosultsága is fölmerül, hogy őnekik joguk van-e, illetve joguk van megtudni, hogy mi volt előtte a génekben. A másik dolog, ami megütötte a fülemet, és azon gondolkodtam, hogy amikor azt mondta a professzor úr, hogy nem a mi dolgunk, tehát akik pipettáznak, hogy ilyen kérdéseket eldöntsünk. Én meg egy kicsit ezzel vitatkoznék, mert azt gondolom, hogy egy jó jogalkotás első lépése a társadalmi vita, aminek szereplői a tudósok kell legyenek, hisz ők tudják.
De én azt gondolom, bocsánat, hogy András csak arra gondolt, hogy nem azért hogy dolguk, hogy a megoldást, nekik a problémát felvetni, igen, az igen. A dolguk, de az, hogy erre a megoldást megkeressék, az tényleg nem az ő dolguk.
Tehát bizonyos társadalmi konszenzus kell, amit meg kell előzzen egy úgynevezett nyilvános vita, ez bizonyos nemzetközi egyezmények így nevezik, és a nyilvános vitában ütköztetett elképzelések, ből egy konszenzust kell hozni, és azt majd a jogászok a maguk eszközeivel megteszik. Tehát azt gondolom, a legfontosabb az egy nagyon speciális személyhez fűződő adat. És rögtön említette is, hogy adatvédelmi kérdések merülnek föl. Hogy egyáltalán ki kezeli ezt az adatot, kinek van jogosultság. Mi azt gondoljuk, hogy annak, aki hordozza ezt a gént. Na de a gyerekével szemben is jogosultsága van, hogy például említette a kismamát. A nemzetközi egyezmények megemlítik egy területen a nem tudás jogát. Tehát ugyanolyan súlyú, tehát megteheti, hogy nem akarja tudni, annak ellenére, hogy ez a gyermekére később bizonyos károsodásokat okoz.
Na de ugye itt például mindjárt felvetődik az, hogy amikor a gyermek tegyük fel, hogy megszületett, és ő azt mondja, hogy én pedig tudni akarom, akkor mi lesz a mamával, hiszen ha ő tudja, az visszavetül.
Hát bizony, ez egy érdekes kérdés, hogy...
Én azt hiszem, hogy itt valami egészen komoly átalakulások kell végbe menjenek ezen a területen.
És hát ezért is nehéz a jogalkotás, mert sajnos nekünk például nincs genetikai törvényünk, bár az Egészségügyi Tudományos Tanács előkészített, és már kodifikáltan egy tervezet megvan. Nem vagyunk nagyon lemaradva, mert nem sok európai országban van genetikai törvény, de mindezeket a kérdéseket rendezni kell.
És ebben benne voltak a genetikusok is ennek az előkészítésében?
Igen, ezt... Még annak idején egy úgynevezett humán genetikai bizottságot állított fel az akkori miniszterelnök, ahol a különböző történelmi egyházak képviselői, a genetikai szakma képviselői és jogászok dolgoztak együtt. És először egy koncepció dolgoztak
pszichológusok,
ki.
Mert gondolom azoknak is.
A pszichológusok a második körbe kerültek be, igen. Amikor társadalmi vitára bocsátottuk az anyagot, és akkor tényleg... Magyarország minden területére, az egyetemektől a civil szervezetekig eljutott a koncepció, azt átdolgoztuk, és már a kodifikált, tehát jogi normába öltött formája is megvan, de még ez csak egy tervezet, tehát ez még nincs a parlament előtt.
Most Falus Andrást fogom megszólítani, hogy halljunk most pozitív dolgokat. Nagyon sokszor szoktunk vele beszélgetni mindenféle izgalmas dolgokról, hogy mi mindenre jó ez a genomika. Mesélj nekünk egy picit erről. Tehát, hogy ma mi mindent tud nyújtani az embernek, kezdve a személyre szóló gyógyszereléstől, nem tudom micsodáig. Rengeteg minden van, amit ma tudunk, amit 10-15 évvel ezelőtt is még csak ilyen álmodozás szintjén gondoltunk el, hogy talán egyszer majd lehetséges lesz.
Én is azt akartam mondani első indulatból, hogy beszéltünk a Romeo és Júliáról olyan vonatkozásban, hogy akár és a Romeo és Júliával kapcsolatosan akár a pornográfia is eszünkbe juthat. Nekem néha ez az érzésem, amikor minden áron, és ennek egyébként nagyon érdekes szociológiai magyarázata van, az jut a genetikáról, mint egy szitokszó, valahol ilyen őssejtek is bejönnek, az egy kicsit
színezi a képet,
akár pedofília. Szóval, aki a genetikus, az fosztóképző.
De bocsánat,
hangulata
ezt idézted a történet.
Nem, én
remélem, hogy
engem az bosszant.
Nem, csak rám gondol.
Ja.
Az bosszant időnként, hogy hát az a korszak, amivel a genomika felszínre hozott, bebizonyította, hogy eszméletlen keveset tudunk. Itt van a lehetőség új technológiákkal, új megközelítéssel, amit informatikának nevezünk, megtudni valamit arról az eszméletlenül bonyolult világról, ami a szervezetünkben van, egészségről és betegségről, környezeti hatásról és öröklődésről, és eljutottunk az egyedi génektől a gének hálózatáig, ezt ma a modern biológia, systems biology-nak, rendszerbiológiának nevezi, csak mintázatokban érdemes a legtöbb jelenséggel kapcsolatosan gondolkodni, és akkor a kutató, aki álmélkodva áll és boldogan nyeli a információkat, meg kell, hogy küzdjön azokkal a vélt vagy nem vélt újságírói vagy nem újságírói megnyilatkozásokkal, és én most nem panaszkodom, én most akár mennyire így úgy tűnik, én most nagyon boldog vagyok, mert azt jelenti, hogy a társadalmat kezdi érdekelni az a szó, hogy tudomány. Tehát ez az ára annak, hogy a genetika, a genomika nagyon közel került a világhoz, hogy az jut eszébe valakinek arról, hogy amit te kérdeztél, és mindjárt válaszolni is fogok, hogy micsoda a fantasztikus klassz dolgok kezdődnek el most, és milyen kor, miknek vagyunk a kortársai, hogy hát az hogy lehet kijátszani, és az hogy lehet visszaélni ezzel. Itt két dolog van, ami egymásnak feszül. Az egyik a tudományos kutatásnak a szabadsága. És ez nem egy öncélú szabadságot, nem egy libertiánus koncepciót jelentem, azt jelenti, hogy érdemes megismerni azt a fantasztikus, gyönyörű világot, amiben élünk, annak mondjuk a biológiai részét, és azt kutatni érdemes, hogy a elméleti kutatás mellett az, hogy lesznek jobb gyógyszereink, hogy lesznek jobb védőoltásaink, hogy tudom megelőzni a betegséget valamivel kapcsolatosan. És a dolog másik oldala az, hogy ez, ahogy András mondta, Váradi András mondta, tényleg az én adatom, akár nem tartozik a munkáltatómra, nem tartozik a biztosítómra, hiszen azok olyan motivációval állnak felém, ami nem biztos, hogy minden esetben egyezik az én nekem. Tehát ez a két
és
dolog.
És milyen kíváncsian lesik ezeket a dolgokat? És szeretnék, hogy...
Szponzorálják is ezeket a kutatásokat Magyarországon, még nem annyira, de hamarosan fogják. A tudomány kutatás szabadsága, ami nélkül nem tudnánk semmit, nem lennének lámpáink, nem lenne ez a televízió, semmi nem lenne, és az egyén védelme, ez két különböző dolog, amit egyeztetni kell. És a genomikában a csodálatos az, hogy a mintázatról valamit tud mondani, valami valószínűséget tud mondani, és a te hozzászólásodban, vagy ahogy görgetted tovább a beszélgetést, és mindig azt éreztem, hogy és akkor ő megtudja, hogy vele mi van. Nem, ő nem tudja meg, ő egy valószínűséget tud meg. Egy olyan valószínűséget, ami mondjuk 0,3% helyett 0,9%-ot jelent, ugye a 100-ból.
Na de bocsáss meg, nem, hát a Huntington Koreánál.
A Huntington Koreában egy...
Az egyik legrosszabb helyzet.
Mondjál még egyet.
Igen. Ezek extrém, amit én...
Hát egy Mellrák gén is azért nem 9-10%-án.
Emlőrák génben, de az emlőrákok 90%-a nem genetikai...
Azért szerintem, ha most megkeressük azt az ábrát, ahol a sorsszerűséget mutatják különböző oszlopok, akkor az látni fog az olyan, ahol 90%.
De az emlőrák esetében azért rossz a példa, mert az emlőrákok zöme sporadikus.
Nézd csak!
A megelőzési lehetőség meglehetősen ismerős az ábra, azt hiszem ezt én betizettem.
De hát ott azért a vastagbélrák az 30%-ban bizony sors, és hát 70% ez igaz.
A megelőzési lehetőség nem azt jelenti, hogy itt csak a génterápia. Pontosan a megelőzés mutatja, hogy ez nem igen vagy nem, ez nem fátumnak a kérdése. Itt ül a teremben Ferenci Andrea, aki írta egy genetika-génetika című könyvet, aminek szenzációs nem csak a tartalma, hanem a fedőlapja is. Az egy olyan hegedű, ahol húrok vannak, és azon játszani lehet. A húrok az az örökölt genetika, a játékos az a környezet, amelyik játszik vele. És a kettő közötti kapcsolat egy rendkívül bonyolult, nagyon nehezen leegyszerűsíthető csoda, és ebből jön ki az életműködés.
Egyébként, bocsánat, egy másik ábra, rosszat mondtam, van egy olyan ábra, amelyik mutatja, hogy azért igen, vannak nagyon nagy valószínűségű genetikai jóslatok is.
Azt szeretném mondani, hogy kb. Naponta 90 pontmutációt írnak le,
igen.
Amelyik pontmutációk együttese nagyon sok valószínűséget jelent, akár gyógyszer mellékhatásba, akár az öregedésben megjelenő jelenségekkel kapcsolatban.
Egyébként már tudok mondani még egyet, ott volt a vérzékenység.
Jó. A vérzékenységnek bizonyos fajtái, és igen, a gyorsasok történet. De én csak azt szeretném mondani, hogy a genetika, a genomika, tehát a rendszer biológiája a genetikának, az lehetőséget adott, arra kinyitott egy ajtót, megkezdődött szerintem a biológia írásbelisége. A társadalom, és ezért örülök annak, hogy zargatnak bennünket, vagy zargattok bennünket, az nagyon közel hozta az emberekhez, hiszen a genetika az abszolút intim szféra. Tehát az az én sejtmagomban lévő információ, ami majd egyszer bennem megjelenít valamit a gyerekembe, unokámba és az etnikumomba. Az etnikumomat is jellemzi valahogy. Ez a fajta megközelítés egy módon, ez a fajta ellentmondás egy módon oldható föl, ahogy Dóri mondta, törvényt kell csinálni, átlátható kerettörvényt kell, amely a módosító, a tudomány elképesztő gyors fejlődésével ahhoz igazodik. Beszélgetni kell az embereket, tanítani kell, nevelni, az iskolába el kell vinni, értelmes, nyilvános, őszinte, érthető felvilágosítást kell csinálni, és talán ez a műsor is ilyen, és ez a program is ezt célozza, amit a Tudás Egyetem csodálatosan bizonyítja azt, hogy az emberek tökéletesen nyitva vannak a jó információra, és azt hiszem az egyik legnagyobb sikere a magyar televíziózásnak. És egyúttal azt jelenti, hogy a démonizálás és a bagatellizálás között kell valahogy egy értelmes, egyenes, tudáson alapuló és szerény megnyilvánulást serkenteni a tudományos emberekbe, és néha hagyják őket dolgozni az esetben.
Még csak Szebik Imre nem szólalt meg pedig hát itt végig bioetikáról beszélünk, és ő egy bioetikus. Nem tudom, hogy álltad meg, hogy nem szólsz bele.
Igyekeztem udvarias lenni. Lehet, hogy nekem kellene most az antitézisnek lenni, hiszen a bioetika a tudomány kritikája lenne. Részben ez így is van. Természetesen nem akarok azért teljes mértékben antitézis lenni, hiszen a genetikának számtalan pozitív és negatív vonása van, mint ahogy az életünk minden területének. Azt hiszem, ebben talán mindannyiunkkal egyetértünk. De hogy Faros Andráshoz kapcsolódhatnék, hogy mennyire nem tudunk, illetve hogy arra jöttünk rá a genomkutatás kapcsán, hogy milyen sok mindent nem tudunk, ebben, hogyha pontosan idézlek, ebben azt hiszem, hogy nagyon egyetértünk, bár azt is hozzá kell tennem, hogy talán én úgy gondolom, hogy ez nem mindig így derül ki, akár a tudományos kutatói társadalom, akár pedig a média szakemberek részéről, hiszen hogyha megnézzük a korabeli lapokat, nem hoztam sajnos, de lehet, hogy kellett volna, hogy amikor a Human Genome projektet befejezték, hogy micsoda nagy hűhó volt, hogy most már ugye megismertük az emberi életet, mint ahogy ezt szoktad mondani, hogy megismertük a betűket, de nem tudjuk elolvasni. Tehát, hogy ez, ennek a megfelelő értékelése azt hiszem, hogy nem mindig reális. A másik gondolatom pedig ahhoz kapcsolódik, hogy nem szabad, hogy nyilván ne legyen a genetika szitokszó, talán nem is a genetika szitokszó, hanem a genetikának a társadalmi felhasználása. Múltban azért ez egy picit megterhelődött, amikor ugye ezt tudjuk, hogy Európában is és Észak-Amerikában is talán ez már egyre inkább közismert, a genetika tudományos, vagy inkább mondhatjuk, hogy féltudományos, vagy áltudományos téziseit felhasználván politikai akciókat terveztek, kényszerrel sterilizáltak embereket, ami nem a genetika, mint olyan, és még csak talán nem is a genetika hibája, hanem a genetikát alkalmazó, adott esetben akkor a genetikával foglalkozó tudósoknak is volt a hibája, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan hittek ebben a fajnemesítésben. Még Magyarországon is törvény volt ezzel kapcsolatban, törvényt alkottak, bár azt hiszem, hogy Magyarországon talán kényszer sterilizáció nem történt. Ellentétben az Egyesült Államokkal és például Svédországnak eklatáns például. Tehát, hogy ezért, ha az emberek egy picit negatív érzéssel gondolnak a genetikára, lehet, hogy ez is benne van. Vagy legalábbis, hogyha én a genetikáról beszélek, vagy genomikáról, akkor ez is eszembe jut, ami természetesen nem a teljes igazság, illetve nem a teljes kép a genetikáról, hanem egy szelete. A másik, amit Váradi András említett, és engem megszólított, hogy beszéljek róla, ugye ez a nyomorult, inkább úgy mondom, szerencsétlen haláleset a génterápiával kapcsolatban 1999-ben a Pennsylvania Egyetemben, ami talán még a Dolly kísérletnél is jobban megrázta a tudós társadalmat. Igen. Amit egy mondatban csak annyit, hogy egy 18 éves, gyakorlatilag stabil állapotban lévő genetikai betegségekben szenvedő emberen egy génterápiás kísérletet hajtottak végre, azaz egy vírusvektor, egy olyan gént próbáltak bevinni a szervezetébe, ami elvileg gyógyíthatta volna, bár ez egy fázis 1-es kísérlet, gyakorlatilag nulla annak, hogy ez tényleg terápiás jelentőségű lett volna számára, és meghalt a beteg. Tulajdonképpen ez nem is egy génterápiás, nem is egy genetikai kudarc volt, hanem egy súlyos, mondhatjuk azt, hogy egy tipikus állatorvosi ló példája az etikai és jogi normasértéseknek, hiszen a kutatók gyakorlatilag kis túlzásra minden létező etikai normát fölrúgtak a kutatás során, nem tájékoztatták a páciens, illetve szüleit, hiszen még a kísérlet megkezdetekor kiskorú volt, a korábbi állatkísérletek kudarcairól, illetve nem egyértelmű voltáról. Nem tájékoztatták a hatóságokat sem megfelelően a korábbi kudarcokról, és eltértek a protokolltól, nem olyan vírust adtak be, mint amit a protokollban engedélyeztek, stb. Úgyhogy ez azt hiszem joggal keltett felháborodást. Nem mondom azt, hogy ez a jellemző nyilvánvaló a kutatói társadalomra, de nyilván ezek az esetek azért figyelemre méltóak, hogy tanuljunk ebből, hogy ne következhessen be.
Igen, egyébként erről nekem csak az jut eszembe, hogy Csernobilban is az történt, hogy az összes létező szabályt megszegték, és ugye ott is az lett a vége. Ezek szerint a genetika maga szintjén ugyanilyen veszélyeket jelenthet.
Ez nem csak a genetika, ez általában mondhatom, hogy ez az orvosbiológiai kutatás, hiszen itt bármelyik kutatás kapcsán szinte meg lehet ezeket a normákat sérteni, nem csak a genetika kapcsán. Tehát ez általános tanulságokkal is bír ez a kudarc, többek közt azzal is, hogy sokkal jobban oda kell figyelni, nem csak a szabályozás, illetve az ellenőrzés, hanem egyáltalán a kutatóknak a saját tevékenységére, hogy mit hogyan csinálnak. Nem beszélve arról, hogy ha itt már pénz is szóba került, hogy az sem elhanyagolható szempont, hogy az illető kutató annak a cégnek a tulajdonosa volt részben, aki a vírusnak a szabadalmi jogát virta, tehát a vírusvektor, amivel a gént bejuttatták a szervezetbe. Tehát nyilván anyagilag is érdekelt volt abban, hogy minél hamarabb és minél gyorsabban ezeket a kutatásokat elvégezzék. Nyilván ezeket az anyagi érdekellentéteket is szükséges felszínre hozni, és legalább megszüntetni.
Egyébként erről ugye nagyon sok szó esik, hogy most hogy ezek a különböző szabadalmak, egy-egy ilyen szakasz szabadalma és így tovább, szóval, hogy ezek hogy rendezik át tulajdonképpen ezt az egész erőteret, amiben a kutatások zajlanak.
Hát, elég, ha csak arra gondolunk, hogy itt a merrák kapcsán, ugye a példa, amit említettél, a pajzsmirigy eltávolítása, van egy eklatása betegség, ez a magyarul a BRCA-nak nevezett gén, amiről ugye beszéltünk is, hogy aminek kapcsán, hogyha valaki ilyen génhordozó, sok esetben felmerül annak a lehetősége, hogy egészséges szövetet, tehát az emberi, az a hölgyeknek a mellét eltávolítsák azért, hogy megemlőzik a mellrák kialakulását. Tehát ez is egy egészséges szövet, igaz, hogy nem, mondjuk fiatalkorban nyilván még fiziológiai funkció is lehet a szoptatás kapcsán, de a kérdés csak azért jutott eszembe, hogy ez egy roppant drága diagnosztikai vizsgálat, épp azért, mert ezt, aki ezt szabadalmaztatta, az nagyon nagy pénzért árulja, csak szóval nagyon nehéz, ebben is, szóval nagyon költséges egyszerűen egyáltalán ezt a vizsgálatot elvégeztetni. Ez mondjuk nyilván, ha azt mondom, hogy a tulajdonosnak jó, de nekünk azóta esetben betegeknek nem feltétlenül előnyös, hiszen egyszerűen nem jutunk hozzá ehhez a vizsgálathoz egy szegényebb országban.
Ezzel kapcsolatosan nekem soha nem tetszik, hogyha a pénzt, meg az anyagi kérdéseket, az árát, azt megint csak ördökként ábrázoljuk. Nyilvánvalóan ennek ára van. Nyilván ára volt a fejlesztésnek, a kidolgozásnak, a marketingnek, a felmérésnek. Igenis ennek ára van. Szóval nem biztosan még 50 olyan biotechnológiai intézetet tudnánk mondani, ha belemennénk, akkor szintén anyagi érdeke van, és semmiféle ilyen probléma nem történt. Tehát nem, én egy borzasztó álságos dolognak érzem, hogy valami pénzzel kapcsolatos, valahol tulajdonos vagy érdeke, persze, hogy kapcsolatos. A tudomány rendkívül drága dolog, azt szponzorálni kell, azt meg különböző pályázatokkal vagy különböző módon el kell érni, és ne a pénzben keressük a bűnös, hanem abban az emberi viselkedésben, ami jellemzi a link tudós, aki valamiféle vizsgálatot, látszatvizsgálatot elad, a link gyógyszergyárat, amelyiknek kell a nagy embernek a neve és három tudományos fokozat mellé, hogy a fázis X3-2-n tovább tudjon menni, ez együttesen elköstelen. Tehát én nem emelném ki a pénzt, mint a bűnnek a megjelenését és ezzel kapcsolatban. Nem, ezen igazságtalanok vagyunk, és nagyon nem vagyunk reálisak.
Egyrészt egyet is értek meg nem is, hogyha szabad reagálnom erre. Itt a BRCA kapcsán csak arra jutott eszembe, mert hogy olyan enormis költségeket jelent ezért a diagnosztikai vizsgálat, hogy azt hiszem például Magyarországon sem fedezi az OEP ezt a vizsgálatot, vagy nem tudom.
Más kérdés, az OEP mit fedezi?
De az természetesen, de ez azt jelenti csak, hogy egyszerűen miatt szegényebb országok fiai nem jutnak hozzá adott esetben egy olyan diagnosztikai lehetőséghez, ami életeket mentett, de beszélhetünk így gyógyszerről is, ugye
nem csak a
magyar... Beszélhetünk a víz tisztaságáról is, ha már országokban van szó. Nem biztos,
a másik, a természetesen, én nem akarnám a pénzt sem démonizálni, ugyanakkor, hogyha megnézem a biotikai irodalmat, akkor sajnos lehet, hogy ez a megint csak a genetik antitézise, illetve a biotechnológia antitézise. Azt veszem észre, hogy egyre többet is, egyre nyomatékosabban beszélnek az anyagi érdekkonfliktusról, általában a nyereségorientált biotechnológiai iparnak a mohóságáról is. Ennek kapcsán a tudományos megismerés ellehetetlenedéséről, illetve veszélyeztetéséről. Itt egész pontosan arról van szó, hogy klinikai eredmények adatait meghamisítják, szelektíven publikálják azért, hogy minél nagyobb hasznot tegyenek.
Tehát itt épp ez a link tudós,
ez nem a link tudós, ez sajnos egyre inkább azt mondhatjuk, hogy rendszer, tehát szisztematikusan beépült gyakorlat. Tehát egyre nagyobb számban fordul elő.
Utóbb kibukik ez a probléma.
Utóbb, amíg meghalnak százak, például itt volt a klasszikus, ez nem genetikai példa ugyan, de a kérdésünkhöz kapcsolódik, hogy több százan ember halálát becsülik, mert azt nem lehet konkrétan bizonyítani egy fogyasztószer Egyesült Államok kapcsán, illetve amíg kibukik, addig megint csak dollár száz, illetve milliárdokat, vagy százmilliókat, vagy milliárdokat tesznek zsebre, illetve emberek károsodnak, hiszen tudjuk, hogy tudatosan elhallgatnak adott esetben mellékhatásokat azért, hogy a gyógyszert ne vonják vissza a piacról. Tehát itt én azt mondom, hogy a tudós társadalom, a tudományos megismerés is nagymértékben veszélyezteti ez a nyereségorientált, nem is a nyereségorientált, inkább a mohó, tehát a kapzsi magatartás, ami aztán nem csak a tudományos érdeket veszél, vagy kutatókat idegesítheti, hanem minket, mondhatom, hogy pácienseket is.
Hogy könyörödjek vissza, hogy egy valami biztatót is mondjunk itt az embereknek. Nem válaszoltál végül is arra, hogy mi mindent hozhat nekünk pozitívat, tehát nem ilyen dolgokat, a genomika, ahogy így megy előhozott. Imológiai
példákat szeretnék mondani, én elsősorban imológus vagyok, sőt, én imológus vagyok, nagyon sok történet van, ami fantasztikus. Legutóbb, amit februárban jelent meg egy világ egyik legjobb immunológiai lapjában egy cikk arra vonatkozóan, hogy a vakcinák, védőoltások előállítása ma már a hatalmas adatbázisok és a immungenomika fejlődése miatt in silico, tehát a számítógép képernyője előtt tervezhető. Valahol elmondtam ezt már, hogy a bioterrorizmus egyik legnagyobb fenyegetése a rendkívül toxikus baktériumoknak. Itt antrax, fehérpor, mindannyian találkoztunk ezekkel a riadalmakkal, és van egy úgynevezett, van egy kategóriája a patogének, baktériumoknak, amit AC patogéneknek nevezünk, kb. 15 tartozik bele, ami elképesztően toxikus, és nagyon járványosan terjed, ezzel zsarolni és gyilkolni lehet. Megkapták azt a feladatot, szeptember 11-ehhez beélesítette ezt a érzékenységet a nyugati világban. Megkapták azt a feladatot immunológusok, immungenetikusok, hogy dolgozzanak ki olyan védőoltás jósló predikciókat, tehát előre becsülött megoldásokat, amivel gyorsan vakcinát lehet csinálni, és erre adtak az én ismerteim szerint körülbelül ennek a néhány, ennek a konzorciumnak kb. 100 millió dollárt. Ezek ők februárban hozták a Immunity című labban nyilvánosságra, és nekem szerencsém volt márciusban egy Amerikában egy kongresszuson hallani is a szerzőktől azt a vakcina genomikai technológiát, amivel, és ezt bizonyították az életben, mert a SARS járvánnyal kapcsolatosan 2 hét alatt működő védőoltás volt, ami soha eddig nem valósult meg. Tehát ez egy óriási dolog, ez egy fantasztikus lehetőség, személyre szabott orvostudomány, és Imének teljesen igaza van, a szegény országokban ez bizonyára nem fog menni, és ez egy szociológiai, társadalmi probléma, hogy a világ különböző országai között miért van ilyen különbség.
Nem csak országok de között, a szegény ember, gazdag ember, meg a ugyanígy.
De a lehetőség az, hogy ez a történet valami csodálatos dologról szól, az, hogy az immunválaszomat meg lehet tervezni, és számítógép előtt, immuninformatikával, ma már immunomikának nevezik, csodálatos dolgokat lehet produkálni, az biztos az összes patogén, teljes genomja ismert, különböző szimulációs, nagyon okos szoftverekkel meg lehet jósolni, hogy melyik jó célpont az immunrendszernek, és az adott immunrendszer genetikai ismeretében, meg a támadó baktérium ismeretében nagyon szép történeteket lehet tenni. Ez egy csodálatos történet például.
András,
szóval
másik András.
Én egy kicsit úgy érzem magam valóban, ahogy Falus András utalt rá, hogy ugye az újságíró tanonc bemegy a főszerkesztőhöz, és akkor azt mondja neki a főszerkesztő, hogy az nem hír, hogy fölépült egy gyönyörű lakótelep, és ottan boldogan élnek az emberek, de ha egy ház fölgyullad, az hír. Azt fogjuk megírni. Na most, a kicsit profán, és lehet, hogy nem is pontos hasonlat itt, de a probléma sajnos az, hogy a veszélyeket, mert a közvéleményt, azt gondolom, hogy a közvélemény és a tények között álló média, nem lehet másképp hívni, az a közvéleménynek az érdeklődését sokkal inkább ebbe az irányba szította, vagy piszkálta, vagy keltette föl, ami
abból a szempontból egyébként nagyon-nagyon jó, hogy a társadalomnak a veszélyekkel valóban tisztában kell lennie, de én nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha a társadalom együtt örülne azoknak a nagyon-nagyon érdekes tudományos eredményeknek is, amelyeknek persze mindennek van veszélye, és mindennek van előnye is.
És azon kell.
Igen, igen. Így van. És én például azt tudom, hogy az Egyesült Államokban, amelyik nagyon sok szempontból borzasztó, hát ugye a pénznek a túlzott hatalma miatt, meg akár ezen a területen, és sok minden szempontból kritizálható, de ott rettenetesen nagy erőfeszítéseket tesz meg az állam. Olyan annak az érdekében, hogy a kisiskolástól a felnőttig mindenki minél többet megtudjon ezekről a programokról, a veszélyeiről is, meg az eredményeiről is, meg az érdekességeiről is. Az Egyesült Államokban április 25-ét úgy hívják, hogy a DNS napja. Azon a napon, meg előtte, meg utána, meg bármikor e-mailt lehet írni bárki. Írhat e-mailt, fölhívhat a telefonon egy nagy államilag szponzorált genetikai intézetnek bármilyen híres kutatóját. Ha szerencsém van, lehet, hogy pont az a híres kutató lesz a telefonnál, akit itt az egyik képen lehetett látni, úgy hívják, hogy Francis Collins, aki a korunk egyik legnagyobb kutatója, aki ott állt Clinton elnök mellett, itt ez a jobb oldalon a szemüveges kiváló kutató, és ő veszi fel a telefont, és egy 6 éves gyerek kérdezhet tőle. Nyilván legtöbbször nem örülök, mert nem ér rá. Törvények, rettentő sok brossúra, minden csuda. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szép lenne a Magyarországon is, e felé is mennénk. Persze, beszélni kell, de nem gondolom...
Hogy a ülni a telefon mellé, hogy felvett, ha egy 6 éves gyerek hív. Akkor jó,
nehéz, igen. Azt hiszem, én hajlandó lennék, bár semmit nem tettem ennek a dolognak az érdekében. Amit most viszont szívesen megtennék, én elmesélnék, ha az emberek, az itt ülőket és a kedves beszélgető társainkat érdekli, egy-két olyan nagyon-nagyon érdekes dolgot, amit az utóbbi mondjuk egy évben a Genome Project révén megtudtunk. Amelyiknek lehet, hogy nincsen olyan direkt haszna, amit szabadalmaztatni lehet, nincsen olyan direkt haszna, amit törvényel, majd kodifikálva, gyógyszerként, vagy nem tudom. Például ugye az embereket nagyon érdekli, hogy mi mitől vagyunk ember, és mi különböztet minket meg mondjuk a legközelebbi rokonainktól, a főemlősöktől, a majmoktól. És hát ugye, hogyha...
1% ugye a különbség.
Hát ez nagyon-nagyon nehéz megmondani, mert én ismerek olyat, akit sem. Na, bocsánat.
Igen.
Ez nem lett volna szabad. Ez nem lett, ilyen, ez viccnek sem volt. Ne bántsuk a majmokat, sem mondja. De valóban, ugye az egyik, ugye a Genome Projectekről, amikor Genome Projectekről van szó, akkor mi mindig arra gondolunk, hogy a humán genom meg is ismerté vált, és annak az aztán nem záródott akkor le, mikor el tudjuk olvasni, mert meg kéne érteni, és 1000 millió dolgot most csinálunk, bővítjük ezt az információt, meg az információval csinálunk. De én megnéztem, mielőtt ide jöttem volna, hogy 30-nál több emlős állat genomját, néhányat már ismerünk, néhányat pedig nagyon-nagyon jól halad abba az irányba, hogy megismerjük. És összesen, ha baktériumokat nem számítva, tehát a eukarióta, azokat az élőlényeket, amelyek sejtmagjuk van, mondjuk élesztő a legegyszerűbb talán közülük, úgy pedig 200 fölött van a Genome Project-nek a száma. Eleve a gondolkodni, mi az, ennek az értelme. Mondjuk a csimpánz esetében az értelme, az egyik értelme lehet az, hogy mi a genetikai alapja annak, hogy mi ember vagyunk és nem csimpánz. És valóban azt már lehet tudni egy pár éve, nem a nagyon-nagyon régen, hogy legalább 99%-ban betűről betűre azonos a genetikai állománya a csimpánznak, meg mi nekünk. És amikor ezt a módszeres összehasonlítást kb. Egy évvel ezelőtt lehetett megcsinálni, nagyon-nagyon részletesen, akkor is ez így alátámasztódott. Most el lehet gondolkozni rajta, hogy 1% az a sok vagy kevés, de például egy kutatócsoport ennél egy sokkal, de sokkal érdekesebb megközelítést végzett. Azt mondta, hogy ez az információtartalom, ez csak információ. Minket az információ úgy határoz meg, hogy az az információ működésbe lép. Úgy lép működésbe, hogy Faros professzor úr mondta, hálózatként látjuk, mondjuk a gének megnyilvánulnak. Azok a gének, amelyek nem nyilvánulnak meg, azok abban az esetben nem fontosak. És össze kiválasztottak körülbelül 300 humán és 300 csimpánz gént. Ezek nagyon-nagyon hasonlítottak egymásra, és hát tökéletesen meg lehetett mondani, melyik-melyiknek felel meg. És megnézték két különböző szövetben, most teljesen mindegy, hogy melyik szövetben, hogy hogyan nyilvánulnak meg. Ezt úgy hívjuk, hogy az expressziós mintázatukat meghatározták. És itt már 20% különbséget találtak. Na most 20% különbség egy expresszióban két szövet között, az eszméletlen nagy. Na most, ha megtetszenek nézni egy csimpánznak az arcát, meg az embernek az arcát, az is nagyon különbözik. Ugye? Tehát ez egy olyan, ez úgy hogy mondjam, ez számomra legalábbis nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy mindig az információ az egy lehetőség, annak működnie kell. Most az expresszióból csak a működésnek csak az első, legegyszerűbb szintjét látunk, és már óriási differenciákat látunk. Nyilván abban nem látunk differenciát, amiben az egér is ugyanolyan lenne, az energiafelhasználása sejteknek alapvető metabolikus utak. Aztán a következő kérdés, nem tudom, szabad ilyen sokáig mesélni, a csimpánz és az ember.
Még egy picit, mert már lassan azért letelik
jó,
az
időnk. Akkor inkább azt nem mesélem.
Én azt gondolom, hogy amit most elmondtál, én azt gondolom, hogy ez azért hallatlan izgalmas, hiszen a kérdések legmélyére visz le minket. Az egész ember voltunknak a tisztázása lehetséges. Nyilván nem holnap vagy holnap után, de hosszú távon. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az egyik legizgalmasabb dolog, amivel lehet foglalkozni.